eldöntenie, mondtam, és hozzákezdtem a történet kikövetkeztetett végéhez. Lejtsünk Tao, hogy hol és mikor, nem tudom. A japánok kezére adta az expedíciót. Ez már valamikor a 30-as évek végén lehetett, de az is lehet, hogy a 40-es évek elején. A japánok ekkor már talán hadban is álltak az Egyesült Államokkal, és az amerikai állampolgárokat hadifogolynak tekintették, csakhogy. Alig hanem Lejtsünk Tao működése nyomán megváltoztatták az expedíció tagjainak a státusát. Elég volt annyi, hogy Lejtsünk Tao azt mondja rájuk kémek, hiszen ő volt a Kuomintang elhárításának a főnöke, ha pedig kémekként ítélik el őket, büntetésük egyértelműen a halál. Azt hiszem, ez történt velük. A japánok nem sokat teketóriáztak, hanem nagyon lőtték őket. Csak hogy volt néhány ember, akik nem tudtak mit kezdeni, pontosabban attól féltek, ha megölik őket, kivívhatják a Német Birodalom esetleg személyesen Hitler rosszallását. Az expedíció német tagjairól van ugyanis szó. Eszerint 3 német állampolgár vett volna részt a kutatásban. A japánok úgy döntöttek, hogy nem ölik meg őket, hanem átadják a náci Németországnak. Hogy aztán mi történt velük, senki nem tudja. Engedjenek meg még egy mondatot Lacoster hadnagyról. Alig hanem a francia katonatiszt is megmenekült. Talán megkímélték, mert orvos volt. Vagy azért, mert nem tudták eldönteni, hogy a legyőzött Franciaország nem lesz-e Hitler szövetségese. Ennyit akartam elmesélni önöknek. Sok mindent megmagyaráz, ami velünk történt. Azért mondtam el, hogy gondolkodjanak egy kicsit a dolgokon. És tegyék, amit tenniük kell. Megrántottam a géppisztolyt a vállamon, és intettem Málnak, hogy indulhatunk. Vampi felállt. Halál sápadta, nézett a szemembe. Hová megy? Mr. Lawrence. Visszafordultam, és komor képpel végig hordoztam rajtuk a tekintetem. Éjszaka Huanti elmondta, hogy hol találom az agyak hadsereget. Elmegyek és megkeresem. Azt akarom, hogy kínái legyen, és kínái is lesz. Megfogtam Mál kezét, és magam után húztam. Halálos csend támadt mögöttünk. Még a székek recsegése is abba maradt. Csattanva vágódott be a hátunk mögött az ajtó. 68. fejezet. Mikor kiértünk a fák közé, Mál megszorított a karom. Óriási voltál, Leslie. Úgy látom, bevették a szöveget. Köszönöm. És mennyire igaz a dolog az agyak hadsereggel? Az agyak hadsereg a közelben van elrejtve. Azt mondta Huanti. Ne ostobáskodj! Megpaskoltam az arcát. Egyáltalán nem ostobáskodom. Éjszaka beszéltem Huantivel. Ingerülten kiszakította a karját a kezemből, és elfordította a fejét. Éppen ez hiányzott volna, hogy összeveszek vele. Igazán nem beszélek ostobaságot Mál, és esküszöm, hogy az igazat mondom. Éjszaka, miután kimásztam abba a rohadt mocsárból, és valaki volt szíves megölni a meót, aki bele akart folytani a sárba, Huanti szólt hozzám. Szikrázott a szeme, ahogy ingerülte megrázta a fejét. Azt akarod bemesélni nekem, hogy a halottak visszajárnak és elbeszélgetnek az élőkkel? Utasításokat adnak? Hogy hol lehet a sírjukat megtalálni ennyi év után? Nem akarok semmit bemesélni Mál, legkevésbé, hogy halott császár kommunikált velem valaki, aki Huantinak adja ki magát. Miért? Jó kérdés. Alig, ha nem azt akarja, hogy én találjam meg az agyak hadsereget. Még mindig nem értem, hogy miért. Én értettem, egész pontosan értettem, hogy mit akar tőlem az ismeretlen, és elhatároztam, hogy engedelmesülöm az akaratának. Csak nem egészen úgy, ahogyan elképzeli. Lopva Málra néztem. Láttam, hogy még mindig neheztel, és nem tudja, hányadán is állunk egymással. Megfogtam, és maga felé fordítottam a fejét. Mál, erre most nincs időnk, esküszöm, amint vége a játéknak, mindent meg fogsz tudni. Pontosan, szóról szóra. Most is elmondanám, de nincs időnk, minden azon múlik, hogy mennyire leszünk ügyesek, megvan a fegyvered. Duzzog arccal bolintott. Helyes, tartsd a kezed ügyében, és senkiben ne bíz rajtam kívül, nagyon fontos, hogy bárki, bármit is mond, senkire ne hallgass csak rá. Rendben? Rendben, mondta húzodozva. És most aztán merre? Megkeresek az agyakkatonákat. Ezt, mintha már mondtad volna. Mit csugott a császárod? Hol temették el őket?
A három csúcsú hegy második csúcsa alatt.
Ott mi van?
Azt hiszem, semmi. Semmi különös. Ja, igen. Huan Ti valami fehér követ említett.
Megfogta a kezem, is visszahúzott. Leslie?
Igen.
Csak azt szeretném tudni, hogy biztos vagy-e benne. Jól csináljuk, amit csinálunk?
Mosolyogtam, és megcsókoltam az arcát. Aztán azt mondtam, amit valóban gondoltam.
Nem tudom már. Őszintén szól, a fogalmam sincs róla. De egyszerre nem csináltok mást, érted?
Bólintott, és átölelt a nyakam. Pár másodpercig vállamra hajtott a fejét, aztán elresztett, hátralépett, elővett a revolverét, és ellenőrizt, hogy rendben van-e.
Amikor rám pillantott, szoborszerűen merebb volt az arca, és szinte üvegesen csillogott a szeme. Oké, Leslie, gyerünk!
Bólintottam. Nekiindultunk a nagy ismeretlennek.
69. fejezet. Rövid, mint egy félórás gyaloglás után, mintha csak akkor nőtt volna ki orrunk előtt a földből, ott magasodott közvetlen közelünkben a három csúcsú hegy. Nem volt a Himalája, sőt, még a Mont Blanc sem, magasságát csak 100 méterekben lehetett mérni, de ezen a helyen a fennsíkon igazi hegynek számított. Az ösvény közepén haladtunk. Nem vettem a fáradtságot, hogy lehúzódjak a csapás szélére. Valami azt súgta, hogy nem kell tartanom senkitől egészen addig, amíg meg nem találom az agyakkatonákat. Ha igaz a feltételezésem, már pedig miért ne lenne az? A majokat arra utasították, hogy hagyjanak békén, legalábbis egy időre. Egy görbe törzsű pálmánál megpihentem, és gondolkodni próbáltam, eddig minden rendben. De ezután megpróbáltam beleképzelni magam mások helyébe, vajon mit várnak tőlem, bizonyára azt, hogy minden egyebet feledve az agyak hadsereghez siessek. Talán egy valaki nem annyira biztos ebben, a fekete herceg, csak hogy ő most tehetetlen. Mi lenne, ha? Úgy döntöttem, hogy az utóbbi megoldást választom. Néhány lépés múlva az történt velünk, mint a mesében a vándorló szegény legénnyel. Az ösvény három felé ágazott, pontosan a három csúcs irányába. Még a hatalmas fa is ott volt az elágazásnál, amely alatt vagy kincs van elrejte, vagy pedig boszorkány lakik az ágai között. Felnéztem a fára, nem volt senki az ágakon, leszámítva egy majmot, amely haragosan vicsorította rám a fogait. És bár a páviának reménytelenül egyformák, esküdni mertem volna rá, hogy azok közül való, akikkel élethalálharcot vívtam Wimmer táskájáért. Csak másodpercekig haboztam. A középső ösvényre léptem, és intettem Malnak, hogy kövessen. Ez vezet az agyakkatonákhoz? Suttogta a lány áhítattal, és mintha oldódni kezdett volna az arcára rakódott feszültség. Tudod, mire gondolok?
Mire?
Hogy olyan nevetségesen felfoghatatlan ez az egész. Csodálatos a délután. A fákon madarak, majmok, és lehet, hogy mégis meghalunk.
Nem válaszoltam. Ilyenkor általában nem szoktam válaszolni. Ha válaszoltam volna, kénytelen lettem volna igent mondani. Nem erőködtem túlságosan, hogy elrejtsem magunkat a kíváncsi szemek elől. Nem hiszem, hogy a normálisnál sokkal gyorsabban vert volna a szívem, amikor a fekete herceg pagodájának a kapujához értünk. A vörös, aranyozott, fémberakással díszített kapuról vörös sárkányfejek vicsorogtak ránk. Már megszokhatta az ilyesmit tájföldi évei alatt, mert nem látszott rajta, hogy meghökkenne. Azt hiszem, engem mélyebben érintett a sárkányfejek látványa, mint őt. Természetesen nem azért, mint a megrémültem volna tőlük, hanem mert hosszú évtizedek alatt sem tudtam rájuk unni. A sárkány számomra mindig a keletet jelentette minden titkával és csodájával együtt, amelyek újra és újra áhítattal és tisztelettel töltötték el a lelkem. Megfogtam az egyik sárkány szájából kilógó karikát, és az ajtóhoz vertem. Vártam néhány percig, majd megismételtem a kongatást. Aztán harmadszor is a karikához nyúltam, éppen felemeltem, amikor lassan, keserves nyikorgással kitárult az ajtó. Mindenre készen a falhoz lapultam, akárcsak már. Megvártam, amíg feltűnik a résbe egy öreg, kopasz fej,